rám is ez nagyon jellemző, hogy ez a maximalizmus, a perfekcionizmus folyamatosan ott van a vállamon, hogy akkor ez tökéletesen kell, és nem is tudom elengedni egészen addig, amíg nem jön a pánik szörnyecske, aki sarokba szorít, és akkor nincs más.
Ez egy valójában egy addiktív jellegű tevékenység, így is lehet mondani, mint egy fajta függőség, bármennyire erősnek is hangzik, mert hogy jutalmazó folyamat abból a szempontból, hogy elkerüljünk valamit, mert a kis időre történő megkönnyebbülés az, ami könnyülést okoz, és a hosszú távú célokat ilyenkor nem is látjuk.
Spiritus. Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a Képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk!
Ráérünk arra, még sokaknak ismerős lehet ez az érzés, hiszen valamilyen szinten mindenki életében megjelenik, de rengetegen küzdenek vele. Sokféle terepen kell ugyanis helytállnunk, sok különböző feladatunk van, így természetszerűleg súlyozunk. Valamit előbb, valamit később végzünk el. Van azonban olyan foka a halogatásnak, amely már terhes az érintettnek és a vele élőknek. A mai spiritusban a prokrasztinációról, vagyis a krónikus halogatásról lesz szó. Már sokat szóra köszönhetem a Képmás stúdiójában Üveges Anna pszichológust. Szervusz, Anna!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
És velünk van Lakatos Anna Mária is, aki pedagógus, és állítása szerint krónikus halogatásban idézőjelesen szenved. A kifejezés pedig szándékos. Szenvedés ez, Ancsi?
Üdvözlöm a hallgatókat, én is köszönöm a meghívást. Egyre kevésbé szenvedek, mert hogy igyekszem azon az úton haladni, hogy a halogatás eltűnjön az életemből, bár valószínűleg nem fog, de igen, még egy kicsit szenvedek ettől.
Mi volt az a pont, amikor azt érezted, hogy na most már terhes, nem lehet így tovább élni?
A szakdolgozatom megírása. Elterveztem, hogy akkor most szánok erre egy évet. Egy hónap eltelt, nem írtam még semmit, ne, semmi gond, még van időm, és aztán, amikor egy hét volt a leadási határidő előtt, akkor rájöttem arra, hogy ezt már megint ezt csináltam magammal, hogy teljesen stresszben vagyok, a körülöttem lévők is tiszta stressz, szorongtam ettől rendkívül. Majd a leadási határidő előtt egy perccel sikerült elküldenem a szakdolgozatomat, ami sikerült végül is, de nagyon-nagyon szorongtam, feszült voltam, ideges voltam, szörnyű volt.
A férjem hasonlóképpen éli az életét. Ezt mindenképpen el szerettem volna árulni a műsorban. Már is tovább fűzném a te történetedet, és megkérdezném, hogy nem az-e a baj a halogatókkal, hogy mindig van egy utolsó pillanat, amikor éppen hogy sikerül, és hogy az első kudarc az talán felismerésre adhat okot, hát bólogatsz is, de mielőtt a te történetedben tovább mennénk, és fejtegetnénk, hogy miért is döntöttél úgy, hogy kezelni kezded ezt az élethelyzetet magadban, megszólítom Annát. Anna, azokat a dolgokat halogatjuk, azokat a dolgokat halogatják azok, akik krónikus halogatók, amelyeket nem annyira szeretnek, vagy előfordul, hogy ők mindent halogatnak? Egész egyszerűen a szerves része az életüknek a halogatás?
Ja, ez a kérdéskör leginkább két ágra bontható, mert hogy pont amit az előbb, Ancsi, te is mondtál, hogy ugye egy ilyen tetőfokig háló feszültség, szorongás van az emberben, amikor az utolsó utáni pillanat bekövetkezik, és pont emiatt a halogatást nem lehet kizárólag időmenedzsment problémaként kezelni, tehát mélyebb szinteket kell kapargatni a kognitív rétegen túl, mert ez valójában egy önszabályozási, vagy inkább úgy is lehet mondani, egy érzelemszabályozási probléma.
Érzelem?
Érzelemszabályozási.
Mit keresik az érzelem?
Hát az érzelem ugye pont azt keresi itt a történetben, hogy elkerüljük. Tehát ugye ez egy valójában egy kicsit addiktív jellegű tevékenység, így is lehet mondani, mint egy fajta függőség, bármennyire erősnek is hangzik, mert hogy jutalmazó folyamat abból a szempontból, hogy elkerüljünk valamit, mert a kis időre történő megkönnyebbülés az, ami könnyülést okoz, és a hosszú távú célokat ilyenkor nem is látjuk. Tehát itt egyébként van ennek egy neurobiológiai háttere is, az úgynevezett limbikus rendszer, illetve a prefrontális kéreg konfliktusa, prefrontális kéreg az nagyon tervez, analizál, limbikus rendszer az meg gyakorlatilag leblokkol olyan helyzetekben, amikor veszélyt érzékel, és mondjuk itt van a veszély, hogy ebben mondjuk kudarcot vallhatok, lehet, hogy nem úgy fogom megírni a szakdolgozatot, lehet, hogy nem lesz elég jó ahhoz, hogy én azzal úgy oké legyek, vagy arra azt mondjam, hogy ez így átmegy a rostán. Nem tudom, hogy ez így mennyire illeszkedik ahhoz, amit az elején mondtál, mert nekem úgy ez hallatszódott ki.
Abszolút, abszolút arra éleztem ezt ki, hogy azért tologattam magam előtt ezt, mert szerettem volna minél több információt összeszedni a témámmal kapcsolatban, ami a végére már egyáltalán nem érdekelt, mert annyira mérges voltam saját magamra is a halogatásom miatt, meg a feszültség miatt, amit így áttettem a környezetemre. És igen, szóval, hogy teljesen így van, ahogy Anna mondja.
És végül jó lett a szakdolgozat? Jól sikerült?
Hát...
Jobb lett volna, hogyha hónapokon keresztül, heteken keresztül dolgozol rajta?
Nem tudom. Az az igazság, hogy nem tudom, mert hogy amikor elkezdtem, akkor még a magaménak éreztem ezt a témát. Aztán ahogy mentem bele, egyre távolabb éreztem magam tőle. Nyilván nem volt olyan konzulensem sem, aki úgy segítette volna ezt az előrehaladást, aki így pusolt volna, hogy na, akkor megvan ez ennél a résznél, hol tartasz, mit csináltál eddig? És aztán az utolsó pillanatban tudtam neki megmutatni, hogy akkor ez van, és akkor jött egy ilyen iszonyatos arcon csapás azzal, hogy ez így nem jó, ezt is javítani, azt is javítani, és akkor megérkezett az az úgynevezett pánik szörny, aki így beindította nálam a totális stresszt, meg a... Tehát, hogy így teljesen kivoltam saját magamtól, és ostoroztam magam, hogy hogy lehetek ennyire ostoba, hogy már megint az utolsó pillanatra hajtam. Közben meg csak tényleg arról szólt, hogy minél több információt szerettem volna összegyűjteni, egy csomó könyvet kiolvastam, és még egy csomó könyvet, és aztán már annyi információ volt a fejemben, hogy nem tudtam velük mit kezdeni.
Érdekes, mert azt is érzem a szavaidból, Anna, erősíts meg, hogy ezek az emberek valójában csak igazi stressz, csak igazi nyomás alatt tudnak dolgozni, és Ancsi nagyon bólogat. Ugye ez is kulcsfontosságú?
Igen, ide behoznám azért azt a koncepciót, amit úgy nevezünk, hogy differenciált halogatási koncepció. Magyarán vannak olyanok, akik aktívan halogatnak, és vannak olyanok, akik passzívan. Na most az aktív halogató az azért halogat, mert tudja előre, ez egy tudatos tervező, inkább prefrontális kéreg irányába húznám a dolgot, kevésbé az érzelmek felé. Igazából az illető azért, és azért mondtam a prefrontális kérget, mert ugye az a tervező analizál, hogy előre tudja, hogy úgymond teher alatt fog nőni a pálma. Ez nem egy érzelem szabályozási probléma, ez egy tudatosság. A passzív halogatásnál van az, hogy igazából valamilyen kudarcot, valamilyen negatív érzelmet próbálok elkerülni, és ennek az elkerülése nyom engem addig a falig, amíg már nem tudok kimenekülni a helyzetből, hanem onnantól kezdve benne vagyok, jön az úgynevezett szörnyecske, akit említettél, és onnantól kezdve, ahogy esik, úgy puffan. Ugye, hogy ott már nem az fog számítani, hogy minél tökéletesebb legyen, minél több információd legyen, hanem az, hogy túles rajta, hogy túlélj, mert igazából ez a mechanizmus, egy túlélő funkcióba kapcsolunk, és azt gondoljuk, hát nem gondoljuk, azt érzékeljük, hogy egyszerűen ránk szakad, ami az előtt igazából pehelykönnyű volt.
Megírtad a szakdolgozatodat, beadtad a határidő lejárta előtt egy perccel, két perccel, hogy...
Nagyjából egy perccel, de ott is volt valami gigszer történt. Azt hiszem, hogy nem engedte a Neptun feltölteni, mert akkor már abban az időszakban voltunk, ahol csak fel kellett tölteni, és akkor valami miatt nem engedte feltölteni, és én a teljes pánikba estem, hogy oké, egy hétig éjjel-nappal dolgoztam a szakdolgozattal, és végül is, bárhogy is, de befejeztem, és hogy nem hiszem el, hogy ezen fog múlni az államvizsgám, hogy a Neptun miatt nem tudom feltölteni, és aztán végül is talán az történt, hogy készítettem egy screenshotot arról, hogy a Neptun miatt, nem amiatt, hogy én halogattam, hanem a Neptun miatt én nem tudtam feltölteni a szakdolgozatomat, és akkor a tanulmányi osztályon segítséget kértem. És akkor mondták, hogy rendben van, akkor kapok haladékot. Ez az.
Hihetetlen.
Igen.
És eljátszottál a gondolattal, hogy mi lett volna, ha nem tudod beadni, és nincs méltányosság, nincs ismerős a titkárságon?
Eljátszottam vele, úgy voltam vele, hogy hát akkor még tudok rajta dolgozni, hogy még tökéletesebb legyen, és akkor majd leadom a következő fél évben, vagy a következő évben.
Tehát akkor rögtön felmentetted magad gyakorlatilag.
Abszolút. Szóval én nagyon hajlamos vagyok erre, meg arra is, így a vizsgákra is visszaemlékezve, hogy hát jó, utolsó pillanatra hagytam, de végül is úgyis mindig megúszom. Szóval, hogy volt bennem egy ilyen is, hogy végül is eddig is mindig sikerült megúsznom.
Hát ez is kulcsfontosságú, és ez is felmerült bennem ugye az előbb. Anna, ezek az emberek, a halogatók valahogy mindig megúszták. Akiket megváratnak, azok mindig megvárják őket. A Neptun mindig működik másnap, és mindig van egy méltányosság. Tehát, hogy valahogy mindig van kiskapu nekik.
Van egy kiskapu, viszont visszahoznám azt, amit az előbb mondtál, mert ez itt nekem, mi is, hogy itt szemet szúrt, de fület ütött, hogy ugye van egy belső motivációd arra, hogy gyűjtsd az információt, és úgy igazából a teljesítményfaktoroknál vannak ugye külső, meg belső tényezők. Ezt úgy nevezzük, hogy intrinzik motiváció, mikor belülről motivál téged valami, és hogy külső az az extrinzik. Például a Neptun, most bocsánat, hogy így mondom, mert ez nem egy motiváció, ez egy szükséghelyzet, de hogy ugye ennek a kettőnek az egyezése vagy nem egyezése benned tud egy egyensúly kibillenést okozni, és hogyha nem elég magas a belső autonóm motiváció, vagy intrinzik, ahogy az előbb mondtam, akkor ugye ki vagy szolgáltatva a külső körülményeknek. Tehát, hogyha nem nyom téged bele valami abba az adott helyzetbe, akkor hát Istennek se fogsz oda kerülni, ahová. Ezzel együtt ez egy nagyon kellemetlen kör, tehát nem azért csinálják ezeket a köröket, a halogatók, a krónikus, az általános értelemben vett halogatók, passzív halogatók, mert ezt élvezik, hanem mert ez egy jutalmazó folyamat, ahogy az előbb is mondtam.
Tehát na jó, de a jutalmazásban benne van az élvezet, és akkor Ancsit kérdezem benne. Meg, hogy miközben halogatsz, a közben stresszelsz, vagy legalább leteszed magadról azt a terhet? Tehát mondjuk, hogy kellett elképzelni mondok egy példát, áprilisban kell leadni a szakdolgozatot, hogy nézett ki a február meg a március? Mert ugye áprilisban neki kezdtél, és akkor a végén leadtad. Szóval, hogy felmented magad a felelősség meg a stressz alól? Segít ez valamit a lelkiállapotodon? Vagy ugyanúgy nyom a dolog, csak nem foglalkozol vele?
Érzem folyamatosan, hogy ott van a vállamon a kis ördög, hogy de csinálni kéne, és hogy miért nem csinálod. Én általában ezt mindig arra fogtam, hogy nagyon fáradt vagyok. Tényleg rengeteg volt a feladatom, 12 órákat dolgoztam közben, és akkor abszolút az volt bennem, hogy nagyon fáradt vagyok már, és emlékszem, anyukám kiskoromban mindig azt mondta, hogy úgy nem fog működni az agyad, hogyha fáradt vagy, pihenj. Pihent aggyal minden könnyebb, és szerintem ez beragadt nekem, hogy akkor kipihenem magam, és akkor hát a holnap nem leszek fáradt.
De valahogy mindig fáradt.
De valahogy mindig fáradt vagyok, mert hogy mindig sok a feladat, sokat vállalok, szóval nálam azzal is gond van, hogy nem tudok nemet mondani a feladatokra, és nem tudtam, most már azért egyre ügyesebb vagyok ebben, de hogy nem volt ez a határtartás, hogy akkor én most nemet mondok, és akkor rengeteg volt a feladatom. Nem tudom, hogy jutalmaztam-e magam ezzel, hogy akkor én most lepihenek, vagy tényleg az volt bennem, hogyha pihent aggyal csinálom ezt, vagy pihent aggyal folytatom, akkor hatékonyabb leszek. Valahogy nekem ez a pánikhelyzet mindig olyan, mint hogyha ihletet adna. Tehát, hogy olyankor mindig gyorsan érkezik az ihlet, mindig gyorsabban tudok alkotni, és egyébként utána tök büszke voltam magamra, hogy egy hét alatt megírtam a szakdolgozatot, míg a csoporttársaim hónapokat vagy fél évet is szenvedtek vele.
És azért még egyszer visszakanyarodnék a történetedben arra a pontra, amikor úgy döntöttél, hogy befejezted, nem lehet tovább így élni, mert hogy sikerült leadni a szakdolgozatot, nem lett sokkal rosszabb, mint hogyha hónapokon keresztül dolgoztál volna rajta. Anna, ez tipikus, hogy nem egy sikertelenség, nem egy kudarc után dönt úgy az ember, hogy akkor változtat? Én azért ezt itt kiemelném Ancsi életében.
Így van, én azt a részét is kiemelném emellett, amit mondtál, Judit, hogy van a halogatásban, ahogyan az előbb is mondtam, egyfajta ilyen addiktív vonal, és hogy itt kikerülhetetlen igazából az, hogy egy kicsit az én részekkel dolgozzon az ember. Én rész alatt ugye itt olyan akár belső gyermekkel való mély lélektani munkát értünk, akár valamilyen működésmóddal vagy halogatás mintázaton belüli tipikus felmerülő karakterrel, benned élő kicsivel dolgozunk, mert hogy ugye ő az, aki igazából mint egy engedetlen gyerek, te próbálod rángatni akár a felé, hogy jó, de legyél már tudatosabb, kelj már fel időben, nem lehet kikerülni a vele való munkát, kézen fogni, közel menni hozzá, vele lenni, mert ugye annyiszor tér vissza. Tehát igazából itt van egy kis önszabotáló, a kis ördög az valójában egy belső gyerek, akiről így beszélünk ilyenkor. Ez a koncepció legalábbis, és nagyon gyakran ez úgy találni szokott.
És ha már a belső gyermeket említed, akkor eszembe jut az igazi gyermekkor. Hogy emlékszel vissza, Ancsi?
Egyre mélyebbre ások ezzel a témával kapcsolatban, és arra jutottam, hogy édesanyám minket egyedül nevelt. És mi voltunk hárman, aztán ő még magára vállalt még egy gyereket, akit örökbe fogadott, de közben a dédnagymamám leesett a lábáról, úgyhogy ő egyedül volt velünk. Tehát, hogy egyedül volt 5 emberrel, aki így segítségre, az ő segítségére szorult, és valószínűleg én más sem láttam, mint hogy az édesanyámnak rengeteg a feladata, és csak tolja maga előtt a feladatot, anélkül, hogy segítséget kérne, vagy várna bárkitől is. Úgyhogy szerintem egy nagyon jó mintakövetésben vagyok ezzel kapcsolatban.
Ráadásul mindent magadra válasz, ugye, ami nem persze, kötelező azt
persze,
is.
És segítséget meg abszolút nem fogadok el. Szóval, hogy nekem nem fér bele az, hogy segítséget kérjek, mert ez azt jelenti, hogy azt a feladatot már nem én oldom meg, még a halogatva is. Szerintem egy nagyon, nagyon éles anyai mintakövetés az, amiből ez is fakadhat.
Anna, egyetértesz?
Igen, ugye a halogatáson belül, most itt gondolkodtam azon, hogy a hazai meg külföldi kutatások így mit mutatnak, és ha már mondtad a szakdolgozatodat, az én szakdolgozatomban is a halogatásnak volt külön szerepe témája, hogy ugye vannak különböző típusok. És azok a típusok, most amit te mondtál, például ez a túlteljesítő, vagy akár abból a részéből, amikor ott mondtad, hogy a Neptun nem működött, és próbáltad keresni, és a Neptun miatt ugye egy kicsit ilyen kríziskeltő jellege, ezekből mind visszavezethetők azok a mintázatok, amiket ugye látunk, eltanulunk, áttanulunk a szüleinktől, és akkor így öntudatlanul alkalmazzuk. És például lehet, hogy letöltöd a mintát anya oldaláról, hogy ő mindent elvállal, de amennyire letöltöd, annyira az averzív dolog, hogy ezt inkább ne. Tehát a csinálásig eljutni nehezebb, mint a mintát letölteni. Uh-huh. Annak kapcsán is mondom ezt, amit az előbb mondtál, hogy egyébként benned ez egy ilyen távolságtartást váltott ki, vagy inkább ilyen ijedelmet, hogy te jó ég, hogyha így lehet menedzselni a mindennapokat, akkor ezt én biztos, hogy nem. És ez egy teljesen egyébként tisztán ösztönös reakció, amit a halogatás utána nagyon szépen alátámaszt neked, hogy ja, hát ez így van, hogy menekülök előle, de akarom is.
És ez valószínűleg felnőtt korban jön ki, ugye? Vagy gyerek esetében is van már jele a halogató típusságnak, jellemnek?
Hát azért inkább így az egyetemista korosztálynál szokták ezt már nagyon markánsan kimutatni a kutatások is, és főként ezt az irányvonalat nézik, hogy szorongás, önértékelés, depresszív hangulati állapot, ezek hogy korrelálnak, hogy függnek össze a halogató attitűddel, és hát azt mutatják a kutatások, hogy igenis összefüggnek.
Pontosan ezzel szerettem volna tovább menni, hogy vajon ő ezekkel a dolgokkal hogyan áll, azért azt érdemes elárulni, és azt is kihangsúlyozni, hogy nem véletlen, hogy Ancsi vállalja ezt a beszélgetést, mert én azt gondolom, hogy a halogatás az egy olyan attitűd, amelyet azért kevesen vállalnak föl, sokan szégyellik, sokan megpróbálnak úgy élni, hogy ez ne derüljön ki, lehet, hogy egy munkáltató, vagy egy barát, egy ismerős számára ez nem is derül ki, egy feleség, meg egy férj számára biztos, hogy kiderül, meg egy gyerek számára, aki végignézi az életmódot. Ancsi, te már dolgozol ezen évek óta. Ez az oka annak, hogy például vállaltad ezt a beszélgetést? Mennyire van benned, hát használom ezt a szót, szégyen?
Semennyire.
Semennyire.
Azért nem érzem ezt szégyennek, mert addig a pontig, amíg az ember nem vállalja azt, hogy dolga van valamivel, addig nem is fog rajta dolgozni. Uh-huh. Én legalábbis ezt vallom.
Azért van olyan szerintem, hogy az ember felismeri, hogy kellene, és hát sajnos ezt az én életemben is érzem, hogy bizonyos dolgokkal kellene foglalkozni, de majd, ha tudjátok, majd, ha a gyerekek uh-huh. nagyobbak lesznek, majd, ha könnyebb lesz a munkám, majd, uh-huh. ha több időt tudunk együtt tölteni.
Én amiatt sem szígyellem ezt, mert hogy én pedagógus vagyok. Tehát, hogy és nekem a pedagógus az egyenlő a példamutatással. És addig, amíg én nem mutatok példát a gyerekeknek azzal, hogy mondjuk elismerem a gyengeségeimet, uh-huh. akkor hívjuk ezt gyengeségnek, addig ők sem fogják látni azt, hogy rendben van, hogy felnőtt, de ha elismeri azt, hogy neki is van hibája, akkor ő is nyugodtan felvállalhatja esetleg azt, amire neki szüksége van, tehát amit fejlesztenie kell. Viszont érdekes, hogy Anna mondtad, hogy az egyetemistáknál már kimutatható, hát a negyedik osztályosoknál is kimutatható. A saját osztályomon is látom azt, hogy azért vannak elég erőteljes, halogató személyiségek az osztályomban. Egy kicsit tartok attól is, hogy nehogy amiatt legyenek ők halogatók, mert látják, hogy én halogató vagyok.
Van egy kis megfelelési kényszer is, jól hallom.
Nálam abszolút, szóval, hogy én abszolút benne vagyok ebben, hogy nekik is meg szeretnék felelni, mindenkinek is szeretnék megfelelni, viszont én azt vettem észre magamon az iskolában, hogy egyre kevésbé vagyok halogató pont emiatt, hogy ne ebben mutassak nekik példát, és amikor mondjuk elhalasztok egy dolgozatot, mert azt mondom, hogy rendben van, akkor majd megírjuk máskor, akkor én az ő igényeiket próbálom figyelembe venni. Tehát, hogy nem azért halasztom el a dolgozatot, mert lusta vagyok kijavítani, vagy tudom, hogy nem fogom tudni kijavítani időben, hanem amiatt, mert látom, hogy nem elég felkészültek, és nem szeretném, hogy nekik ez egy feszültséget okozzon, hogy matematikából nekik dolgozatot kell írniuk. Szóval, hogy én próbálok ezzel menni, hogy ők is lássák, hogy rendben van, hogy vannak hibáink, meg vannak olyan területek, amiket fejlesztenünk kell, viszont ismernünk kell ezeket.
Te azért már otthonosan mozogsz az önismeret különböző területein, mert hogy foglalkozol magaddal évek óta. Ez most milyen szinten, hol tart?
Nekem már vannak különböző trükkjeim arra, hogy hogyan ne halogassak. Tehát, vagy hogy hogyan szorítsam egyre kijebb ezt a halogató attitűdöt. Van egy nagyon-nagyon jó applikáció például, nem olyan régen találtam, ez a Forest nevű applikáció, és imádom, mert...
Mint erdő?
Igen, mint erdő. Arról szól, hogy beállítasz egy időintervallumot, amikor csak azzal foglalkozol, amit egyébként halogatnál, mondjuk csak azzal a feladattal, és a telefonodon nem mehetsz sehova máshova, csak ebben az applikációban lehetsz, amint kilépsz, onnantól kezdve az a fa, ami közben épül, vagy ami növekedik, elhal. És én nagyon, nagyon szeretem a környezetet, szóval, hogy én abszolút ilyen természetvédők közé tartozom, úgyhogy az applikáció lényege az, hogy egy bizonyos pontszám után valóban ültetnek egy fát. Nagyon-nagyon jó, úgyhogy én ezzel próbálom magam is arra sarkalni, hogy akkor megcsináljam a feladataimat, és rájövök arra, amikor van egy, hát készítek listát is nyilván, hogy akkor ekkorra ezt és ezt kell megcsinálnom, hogy mennyire jó érzés azt megmutatnom például otthon a páromnak, hogy nézd, ma ezt is kihúzhatom, ezt is megcsináltam, ezt is, nézd, ma mennyi mindent megcsináltam időben.
Mindjárt rátérünk arra, hogy éli meg a környezet azt, hogy valaki halogató, de előtte azért beszéljünk erről az állapotról, mert hogy a kívülálló számára ez egy rossz szokás, amelyről egész egyszerűen nem tud leszokni az érintett. Ugye te már bevezettél minket a tudományba, tudjuk, hogy ez addiktív, tehát hogy ez olyan, mint egy függés, sokkal több, mint egy szokás. Ancsi módszere jó lehet, applikáció, de vajon elége? Mi a tapasztalat? Kell pszichoterápia, hosszú tréning, terápia arra, hogy valaki kijöjjön ebből az állapotból. Nyilván vannak szintek, tehát nem tudunk mindegy egyes szintet átbeszélni, de körülbelül mit mutat a szakma?
Hát, hogy mit mutat a szakma, és hogy mit mutat a tapasztalat, mert most mondjuk itt ülsz, te, Ancsi, és azt mondod, hogy dolgozol magadon. Tehát, hogy valamilyen út elvezetett oda, hogy bizonyos hogy úgy mondjam, technikai fogásokra nyitottá válj. Pusztán időmenedzsment tréningre elmenni kevés. Tehát mm-hmm. az így látszik, hogy ez egy sokkal komplexebb folyamat. Tehát az érzelemszabályozással kezdünk. Az érzelemszabályozás pedig megteremti a lehetőséget arra, hogy tényleg menedzsmentbe ragd azt az időt, konszolidáld azt az időt. Ez az úgynevezett say-do correspondence meg legyen, az azt jelenti, hogy mondom és teszem is azt, amit megígérek magamnak, másoknak. És hogy amit így kérdeztél, Judit, én annak vagyok a híve, hogy bármi ilyen apró tünet, ami megkeseríti az életet, oda mindig nézzünk kicsit mélyebbre. Tehát ne spóroljuk meg ezt az utat, mert lehet, hogy rengeteg fogást fogunk megtanulni, de egyikre se leszünk nyitottak, amíg az a belső gyerek mondjuk nem engedi. Tehát ugye ez abszolút egy összetett és több lépcsős fokozat. Nem elég csak így felszínileg kezelni ezt a tünetet. Én úgy látom ezt a témát, hogy maga a mintakövetés az egy tünet. Uh-huh. És a tünet mögött gyökér problémában lehet egy trauma is. Itt nyilván a szakember is a saját életútja mentén tanul magáról, és hogy ez az én életemben is volt egy probléma, és rájöttem arra, hogy valójában annyira a teljesítményhelyzetekkel szembeni szorongásom, megfelelési kényszerem okozta ezt a problémát, és annyira átvette az uralmat fölöttem, noha nem látszódott kívülről, hogy én belül ilyen törésként éltem meg minden teljesítményromlást, és akkor ugye rájöttem a magam útját járva, de most igazából ancsit van a fókusz, úgyhogy nem akarom ezt így bőlére ereszteni, hogy igen, az én életem traumás, és hogy tudom, hogy ennek mi a gyökere.
De halogatás fölmerült nálad, ha már
abszolút,
így
rólad, igen? Abszolút fölmerült, és aztán, amikor az utolsó pillanatig halogathattam volna, ott vettem egy éles kanyart, és akkor ott változtattam a hozzáállásomon. Itt igazából a perfekcionizmus volt egy nagyon fontos faktor, ami közrejátszott.
Amit elengedtél,
ugye? Látom, hogy Ancsi is bólogat. Oké, igen, amit mondjuk úgy, hogy igen, hogy a magammal szembeni kíméletesség, fogalmazunk több eszában, a magunkkal szembeni kíméletesség, az öngondoskodás, az önszabályozás, az, hogy tudom, hogy mire van szükségem valójában, hogyha erre ki vagyok érzékenyítve és engedem, akkor tuti, hogy hát egyről a fél kettőre biztos jutok ebben a témában, hogyha így hagyom érintetlenül lelohadni azt a kis virágot, ami ott nődögélne bennem, és nem öntözöm, akkor tényleg akkor kezdhetem előről az egészet, és az viszont egy negatív megerősítés hosszú távon.
Ebből a beszélgetésből én nagyon sok mindent haza fogok vinni szó szerint, be a házasságomba és a lakásomba, de nagyon jó, hogy említetted a tökéletességre törekvés, a perfekcionizmus jelenlétét, mert én is ezt látom a férjemen, hogy azért halogat, hogy valami nagyon-nagyon extrán jó legyen. De sokszor ez a perfekt dolog, sokszor a tökéletes dolog elmarad, és az egy csalódás. Ancsi, így van ez?
Abszolút. Abszolút, én is így gondolom, hogy én is mindig azért várok, hogy hát ha még többet, még jön egy valami olyan ötlet, jön egy olyan információ, amitől valami még jobbat tudok alkotni, vagy csinálni, vagy akár egy, nem tudom, egy határidős munkát elvégezni, vagy amitől egyszerűen csak azt érzem, hogy na jó, akkor most már elkezdhetem megcsinálni nyugodtan, mert mindent tudok. Mindent tudok. És rám ez abszolút jellemző, hogy nagyon sok mindent azért nem kezdek el, mert nem érzem úgy, hogy én azt tökéletesen tudom. Szóval én kitanultam egy csomó szakmát. Van 5 szakmám. És az 5 szakmából a tanítással jöttem egyedül, tehát hogy csak azzal foglalkoztam egyedül, mert hogy a többinél nem éreztem azt, hogy az iskolában nem helyeztük gyakorlatba, és onnantól kezdve én nem éreztem azt, hogy én ebben tökéletesen tudok funkcionálni. És közben az egyetemről meg úgy jöttem ki, hogy én biztos, hogy nem fogok tanítani. Aha. És aztán valahogy mégiscsak tanítok. Tehát, hogy és azt mondják, hogy nem is olyan rosszul. De igen, szóval rám is ez nagyon jellemző, hogy ez a maximalizmus, a perfekcionizmus folyamatosan ott van a vállamon, hogy akkor ez tökéletesen kell, és nem is tudom elengedni egészen addig, amíg nem jön a már előbb is említett pánikszörnyecske, aki sarokba szorít, és akkor nincs más.
Anna, hozzáfűzni való?
Igen, nagyon megéreztelek ott azon a ponton, ahol mondtad ezt a elég jó, amit csinálok, hogy ez a tökéletesség. Azért ne felejtsük el azt, én ezt jelentősnek gondolom, hogy az életet nem lehet csak így egyénileg individuális nézőpontból látni. Tehát benne élünk egy olyan kultúrában, ami mondjuk így dr. Máté Gábor orvos szavait idézve teljesítmény dicsőít és istenít. Tehát, hogyha ezt istenítjük, akkor ennek fogunk megfelelni kollektív szinten, egyénileg. Tehát ugye itt azért van egy társas kontextus, ezt ne felejtsük el.
Hát és a társas kontextust már is behozom. Jelen esetben a társas kontextus jelentse azt, hogy kik élnek azokkal, akik halogatnak, és hogy ez milyen nyomást helyez rájuk. Ancsi, minden tiszteletünk a barátodé, mesélj ő, hogy van ezzel most a te halogatásoddal, és azzal, hogy dolgozol rajta.
Úgy van ezzel most, hogy egyébként ő is halogató.
Ó, hát az nagyszerű.
Úgyhogy mi nagyon jól megtaláltuk egymást, abszolút. Igen, de hogy hála Istennek én hamarabb felismertem ezt, hogy én halogató vagyok, és azzal, hogy én dolgozom rajta, ő is elkezdett vele foglalkozni. Gyerekcipőben jár mondjuk hozzám képest, de most itt én vagyok a húzóerő ebben, de pont ma reggel beszélgettünk erről, hogy milyen szép ez, hogy ő is ilyen szuper halogató. Nem véletlenül tart ő is ott, ahol, meg én is ott, ahol. Úgyhogy, és őre is jellemző ez a perfekcionizmus. Ez az idealizmus, meg a perfekcionizmus.
Érdekes, most gondolkozom rajtatok, mert hogy sokszor megfogalmazom a saját házasságomban, hogy ha egy halogató párral élne, akkor nem jutnának el nyaralni, nem jutnának el vacsorázni, soha nem csinálnának semmit, hanem arra várnának, hogy mikor jön majd a legjobb program, amire be tudnak fizetni. Bólogatsz, de nem feltétlenül jár együtt a két dolog. Ezek szerint a döntéseket is halogatod?
A döntésekkel én úgy vagyok, hogy nálam ott is van egy ilyen elakadás, hogy volt egy elakadás, hogy az elhamarkodott döntés az általában rossz eredmény szül.
Mi is ebben élünk.
Onnantól kezdve én jól átgondolom. A tavaly nyaralásunk pont eszembe jutott, hogy na, ott nem volt halogatás, meglettem a repülőjegyet, megvettem, de nem gondoltam át, hogy 40 fokban Dél-Olaszországban nekünk nem lesz jó, úgyhogy egyikünk sem bírja a meleget. Aha. És akkor ott szépen kijöttek a konfliktusok. Nyilván nem volt hibáztatás, hiszen ő belement ebbe az utazásba, úgyhogy igazából saját magamat igazoltam azzal, hogy hát kicsit jobban át kellett volna gondolnom ezt a dolgot. Próbálok középen maradni. Most próbálok nem túl sokáig döntést hozni, viszont túl hamar sem.
Anna, akkor ezek a dolgok együtt járnak? Döntésképtelenség, halogatás. Én ugye az időmenedzsmentet is idehoznám, ahogy a szavaidból kivettem, az valami más dolog.
Az más. Amit az előbb mondtál, hogy a döntés meghozatalában van egy ilyen tudatosságod, ezt nevezzük úgy, hogy inkubációs időt adunk egy folyamatnak. Tehát ez egyébként a területnek a hazai szakértője, dr. Takács Ildikó pszichológus, ő a BME-n oktat, és ő is megfogalmazta ezt az inkubációs időt kreatív tevékenységek kontextusában. Tehát amikor valamilyen, és ez nem csak erre kell, hogy vonatkozzon, hogy valamilyen fontos döntéshez az érlelődés idejét megadni, az pontosan az az önszabályozó folyamat, amivel kivédett később azt, hogy a halogatásba belejuss újra, és adott esetben ilyen kapkodásszerűen hozd meg ezeket a döntéseket. Az időmenedzsment az már egy objektívebb szűrő, ott már inkább kognitíven dolgozunk azon, hogy mondjuk van egy bizonyos életidőnk. Itt azért kiemelném itt a hazai területen is, én nagyon kedvelem őt, és sok csoportjára jártam Limpár Imre tanácsadó szakpszichológusnak. És ugye ő mondja ezt, hogy az ember, ha igazán mélyére néz arra, hogy az életidőmmel játszom, valójában akkor, amikor valamit odázok. Nem késleltetek, hanem ugye passzív halogatás, megint csak így visszatérve a gyökérfogalomhoz, hogy olyankor az életemet osztom be valamire. Tehát nem az adott napomat, nem azt a délelőttöt, hanem hogyha feltenném magamnak ezt a kérdést, hogy én Limpár Imre így fogalmaz, hogy az elkövetkező 10 percet mivel szeretném tölteni az életemből, akkor az mi lenne? Ez egy más fajsúly. az időmenedzsmenten belül is, és itt is bejön az érzelmi vonal.
Ha már itt tartunk, nagyon fontos dolog, hogy Ancsi, te mit csinálsz helyette? Amikor valamit halogatsz, akkor mindent kitalálsz? Tehát olyan könyveket olvasol el, amiket egyébként nem olvasnál? Olyan sorozatokat nézel, amiket egyébként nem néznél?
Takarítással.
Valaki mondta nekem, hogy amikor ő valamit halogat, akkor a legtisztább a lakás.
Igen, abszolút. Meg ugye szokták mondani, hogy kézen keresztül jön ki a feszültség. Én ilyen abszolút ez a stressz takarító vagyok. Vagy takarítással, vagy így bele-bele kapdosok az egy-egy feladatomban. Szóval, hogy így elkezdek, mert azt gondolom, most már ez így van, hogy így bele-bele nyúlok egy-egy feladatba, és akkor így nincsen lelkiismeret furdalásom azzal kapcsolatban, hogy még egyiknek sem álltam neki, de közben meg ott van bennem az is, hogy most ezt kellene csinálnom, és most ezt csinálom. Szóval, hogy így annyi minden van a fejemben, amit csinálnom kellene, hogy lelkiismeret furdalásom van, amikor nem a másikat csinálom. Uh-huh. És akkor így bele-bele nyúlok. Most már elég jól működik az, hogy mondjuk 5 percet elkezdem megcsinálni az egyik feladatot, és aztán így belelendülök. Nem tudom, hogy miért. A gimiben volt egy német tanárunk, aki mindig közmondásokkal traktált minket, német közmondásokkal, és egyetlen német közmondás volt, ami megmaradt, ez az Aller Anfang ist schwer. Minden kezdet nehéz. És tényleg így van, már én is belátom azt, hogy csak elkezdeni nagyon nehéz ezt. Szóval, hogy próbálok ezzel menni, hogy akkor elkezdem, és akkor onnantól kezdve már úgyis megcsinálom.
Na és akkor végre térjünk rá a környezetre. Anna, sokszor a környezet előbb felismeri, ugye, hogy ez probléma?
Így van. Most így a saját klientúrámból inkább olyan példát hoznék be, amikor mondjuk egy kliens vagy paciens azt fogalmazza meg, hogy várom adott esetben, hogy a saját életem elkezdődjön végre, mert hogy a másik, a partnerem az egyszerűen úgy él, hogy abban kiszorul az én életterem. És nyilván azt itt fontos leszögezni, hogy egy kapcsolat is ugye két ember dinamikáján múlik. Na most, hogyha én látom, hogy ő halogató, tehát él egy mondjuk ki önszabotázs életmódot, és én abban például egy ilyen passzív, kitett áldozati szerepben vagyok, mert elszenvedem valamilyen módon az ő halogató viselkedését, akkor az már az én döntésem partnerként, hogy én ebben mennyire akarok asszisztálni. Tehát azzal is segíthetem őt, hogy azt mondom, hogy na ezt nem. Ugye ezzel lehet tolni valakit akár oda, finoman, nem erőszakosan, hogy ahhoz, hogy én ebben a kapcsolatban mondjuk jól érezzem magam, szükségem lenne biztonságra, kiszámíthatóságra, tervezhetőségre. Mit gondolsz, hogy látod, mennyire tudod ezt megvalósítani, mennyire érzel magadban hívást arra, hogy látod, hogy ez nekem szenvedés, hogy tégy ellene valamit. És itt igazából nem érzelmi zsarolásról beszélünk, hanem egészen egyszerűen egy szükségletről, egy egészséges igényről, ami ugye a két ember érzelem és idegrendszeri szabályozásában is nagyon jelentős, és a kapcsolatnak a jövőjét tényleg meghatározza, hiszen ugye, ha valakinek ez személyiség szinten egy tendenciózus működése, az egy komoly munka, az nem a partner dolga kiterápiázni, bocsánat, hogy így fogalmazok, a negatív szokásokat a másikból.
Hát igen, és valószínűleg ez a te verziót sokkal jobb módszer, mint az enyém, hogy már pedig este 6 órára mondd meg nekem, hogy mikor megyünk nyaralni, és hova megyünk, mert hogy nem tudjuk meghozni ezt a döntést. Valószínűleg igen, ez az érzelem központú kommunikáció valószínűleg több sikerre vezet. A gyerekek szenvedhetnek-e ettől egy családban? Azon kívül, hogy magukra veszik ezt a mintát.
Ugye a Ancsival való beszélgetésben azért kisejlik az, hogy igen, egy gyerek láthatja, hogy mi történik akkor, amikor sosincs semmi a helyén. Semmi az idő, semmi sincs időben, senki sincs az idejében, és a saját életében ott, ahol kellene lennie, de nyilván ez később csapódik ki, tehát ez a gyerekben nem akkor tudatosul, hanem inkább így felnőtt korra.
Vagy pedig gyerekként, amikor az édesapá késik egy fitness versenyről, egy zongora koncertről, stb. Ancsi, nálad a késés mennyire az életed része? Most nem késtél el, azt el kell mondanom.
Amikor érzem, hogy kötelességem van ezzel, tehát hogyha a kötelesség tudat azért dolgozik bennem, és hogyha mondjuk munkáról van szó, vagy egy interjúról, vagy egy podcast beszélgetésről, ahol érzem azt, hogy ez a kötelességem, és hogy nagyon-nagyon gáz lenne az, hogyha innen elkésnék, akkor soha nem késem el. Uh-huh. Ellenben, amikor mondjuk a családomról van szó, vagy a barátaimról van szó, hiszen ők, ahogy a beszélgetés elején is mondtad, úgyis megvárnak. Uh-huh. De nagyon odafigyelek erre most már.
Mérgesek egyébként? Vagy volt idő, amikor ellenérzésük volt a te állandó notórius késéssel?
Nem, én éreztem magam nagyon kellemetlenül. Uh-huh. Szóval én is utálom, hogyha az időmmel játszanak. Mert pedagógusként egyébként is nekem az idő a legnagyobb ellenségem, és én sem szeretek elkésni például valaki miatt, aki késik. Szóval, hogy ott nálam is teljes Armageddon van, hogyha valaki miatt én elkésem. Úgyhogy igyekszem ezt így tiszteletben tartani mindenkinél, a családomnál is, a barátaimnál is, de ha munkáról van szó, ott nincs késés.
És hogy vagy te az időmenedzsmenttel? Mert ugye Anna elmondta szakmai hátteret, a tudományos hátteret, hogy azért itt egy másféle dologról van szó. Teljesen egyértelmű, hogy te akkor krónikus halogató vagy, és az időmenedzsmenttel kevésbé van problémád?
Mindig ezt ahhoz tudom társítani, hogy a rengeteg feladat. Mert hogy vannak azok a határidős feladatok, amiket meg kell csinálni kész. És aztán van a saját életemben olyan feladat, aminek nincs határideje. Uh-huh. Mint egy jogosítvány, mint az, hogy sportoljak, mint az, hogy elmenjek milyen szűrővizsgálatokra, és akkor ezeket nagyon előszeretettel tologatom, hiszen nincsen határideje. És visszakanyarodva a kérdésre, nem gondolom azt, hogy én már a krónikusok közé tartozom, mert hogy nagyon erőteljesen dolgozom ezen. Volt idő, amikor nagyon sok volt a feladatom. Szóval most azt érzem, hogy minél több feladatra tudok nemet mondani, és ugye ez azzal jár, hogy a megfelelési kényszerem is jelentősen redukálódott, ezzel együtt az önbizalmam is növekedett egy kicsit. Most már egyre kevesebbet halogatok. Szóval, hogy én abszolút a rengeteg feladathoz tudom társítani a halogatásomat, mert most érzem azt, hogy leadtam néhány feladatot, és szinte már alig-alig halogatok. Oké, a saját életemben még egy kicsit.
Ebből is látszik, Anna, hogy nagyon sok minden összefügg a halogatással, ugye, mert ha tudunk nemet mondani, az azt is jelenti, hogy egy picit öntudatosabbak vagyunk, jobban ismerjük magunkat, jobban kiállunk magunkért, én is ezen az úton vagyok, halogatás nélkül, de hogyha nemet mondunk, kevesebb a feladat, ha kevesebb a feladat, kevesebb feladatot kell menedzselni, és ha kevesebb feladatot kell menedzselni, akkor valahogy kisebb a halogatás esélye is, ugye?
Így van, ez abszolút egy határtartási kérdés. És hát pont van egy ilyen halogatási típus is, hogy a túlvállaló, vagy túlteljesítő forma, hát ő pont a nemetmondás konfliktusában van benne, és pont azért teljesít túl és vállal túl, mert nem érzi, hogy hol vannak a saját határai. Egyébként abból, amit elmondtál, Ancsi, én bátran állíthatom, hogy büszke lehetsz magadra, mert... És ha engedd meg, kérlek, mert hogy annyira nagy bátorság szerintem az, hogy ezt így mered vállalni, hogy ezzel a történettel vagy, küzdöttél, küzdesz, dolgozol vele, kimunkálod magadból, és hogy így látszik, hogy ez egy emberi dolog, abszolút.
Azért nem tudjuk, hogy mennyi időbe telt, mire te fölismerted, illetve elkezdted kezelni, és hogy most azóta mennyi idő telt el. Tehát segíts nekünk, hogy ez évek, pszichológushoz járás, trénerhez járás, önmagadon dolgozás, könyvek olvasása?
Minden is. Minden. Nem, pszichológushoz nem jártam. Valamiért odáig sosem jutottam el. Én azt gondoltam, hogy majd én ezt megoldom egyedül, magamtól, kidolgozom magamból. 21-ben írtam meg a szakdolgozatomat, és akkor jött egy ilyen villámcsapás, hogy ezt most már ezzel tényleg dolgom van, de nyilván halasztottam, szóval, hogy...
Halasztottam
ezt is, hogy akkor ezzel dolgozzak. Az utóbbi két-két és fél évem az, ami nagyon erőteljesen fókuszált erre is, meg az valójában inkább az önismeretre. Uh-huh. Szóval, hogy így ásom magam egyre mélyebbre, mármint, hogy nem magam, hanem a lelkemben, meg a tudatomban ások egyre mélyebbre, és ismerem meg saját magamat, meg ismerem, próbálom meg a környezetemet is így megismerni, és talán ez az utóbbi 2 év az. Meg én azt gondolom, hogy most van egy ilyen mérföldkő is az életemben, ahol elkezdem a határtartást, ahol elkezdem a saját igényeimet is észrevenni, ahol próbálom az igényeimet nem csak én betartani, de betartatni másokkal is, anélkül, hogy ebből konfliktus lenne, és merek mellette konfrontálódni. Szóval rengeteg minden van most így egyszerre, amit így felfedeztem, meg van egy akadémia is, a Self Brand Academy, ahova járok, és ahol próbálok egyre több dolgot megtudni saját magamról, a környezetemről, azokról, akik ott vannak, és ebből merítek.
Ancsi is mondta, és én is meg tudom erősíteni, hogy valóban nagyon sok a feladatunk. Ha van gyerek, ha nincs gyerek, szerintem egyetem után elhelyezkedünk, és onnantól kezdve nagyon sok területen meg kell felelnünk egyáltalán, hogy a ranglétrán feljebb tudjunk lépni, hogy a szociális kapcsolataink megmaradjanak. Tehát tényleg ez egy munka, hogy munka a házasság, munka az, hogy a barátainkkal megmaradjon a kötődés. Ezek szerint egyre több ember érintett lehet ezzel a problémával.
Igen, és pont az az idézet, amit a Mark Twain írói néven ismerté vált Samuel Lancome Clemens is mondott, hogy the secret of getting ahead is getting started, vagyis, hogy a titka annak, hogy valamiben előrébb jussunk, az az, hogy elkezdjük, hasonlóan a német közmondás az, amit te is mondtál, hogyha ez már az 1800-as években egy kérdéskör volt, gondoljunk bele, hogy mennyi ideje kíséri az emberiséget, és talán mindannyiunkban ott van egy ilyen patópál, akit próbálunk így szelidíteni, finoman megzabolázni, de nem is a zabolázás a jó itt, hanem inkább a szelidítés, hogy legyünk magunkkal kíméletesek, hogy nem multitaskingban keressük a megoldást, hanem egyszerre egy dologra fókuszáljunk, ugye a Forest alkalmazás egy általam is kedvelt forma, ott például ezt nagyon jól lehet gyakorolni.
És akkor megint behoztál egy másik vonalat, a figyelmet, mert hogy az is sok problémát okoz a mai világban, a gyerekeknél, felnőtteknél, hogy egész egyszerűen annyi ingert kapunk, hogy nem tudunk egy feladatra konkrétan egy időben húzamosabb ideig koncentrálni, hanem folyamatosan elterelnek az új gondolatok, az új utasítások, az új telefonhívások, amikor éppen benne vagyok valamiben, belemélyednék, jön a következő feladat. Szóval, hogy ezzel is van még bőven dolgunk, ugye, Ancsi? Te látod a gyerekeket, úgyhogy most pedagógust kérdezek ebben a kérdésben.
Igen, látom rajtuk, hogy nagyon-nagyon fáradtak, mert hogy rengeteg külön órára járnak, és éppen most volt egy gyerekem, egy kisfiú, aki csak láttam rajta, hogy valami nincs rendben, és mondta, hogy már annyira fáradt, és elsírta magát, és a szívem szakadt meg érte. Közben én próbálom a házi feladatokat így nagyjából nullára redukálni, de nagyon nehéz, mert hogy kell, hogy legyen feladattudatuk is. Nagyon, nagyon el vannak fáradva, túl vannak terhelve. Abszolút, és nem feltétlenül csak az iskola miatt, hanem amiatt, hogy tudom, hogy a szülők jót akarnak nekik azzal, hogy akkor magántanárhoz járatják, hogy akkor ide-oda, zeneóra,
sport,
minden is, és nincsen gyerekkoruk. Szóval, hogy én nagyon sajnálom őket emiatt, mert hogy azt látom, hogy folyamatosan mennek, így egyik óráról a másikra, ilyen erőnléti edzés, aztán zongora óra, és este 7 órakor, amikor hazaérnek, nyilvánvaló, hogy nem tudják megírni a leckéjüket, vagy nem tudnak elmélyülni benne, és onnantól kezdve már nem is rögzül semmi.
És már is visszakanyarodunk ahhoz a vonalhoz, amit említettél a belső gyermekkel kapcsolatban, ugye, hogyha felnőttként a belső gyermek valamit hiányol, éhezik, akkor valahogy a felnőtt lét kénytelen azt kompenzálni. Most nem tudom, jól fogalmazok-e, de hogy ennek abszolút óriási jelentősége van a felnőtt korra nézve, ugye?
Abszolút, és a mai kultúra a modernizálódással így paralel módon nem abban erősít minket, hogy egészséges határokat szabjunk, hanem pont arra, hogy így a falig menjünk. És ez egy kisgyerek esetében azért a fejlődést eléggé megnehezíti abban az értelemben, hogy nem lesz reális énképe magáról, mert azt fogja érezni, hogy sose elég, amit csinál. ettől még több kell, és még több kell, és akkor már jogosan fogjuk azt mondani, hogy ráérünk arra még.
És Anna, hogyha a gyermek egy olyan szülőt lát, aki képes nemet mondani, képes határt szabni, esetleg hallja, hogy konfliktusba keveredik a főnökével, az rövid távon aggódunk, hogy milyen hatással van a gyerek lelkére, lehet, hogy hosszú távon jó?
Abszolút. Mert ugye azt látja, hogy hát a botnak is két vége van, anya és apa is tud azért a saját határaival mit kezdeni, tudja képviselni magát, tud felelősséget vállalni, ad inkubációs időt a döntéseinek, úgyhogy érlelődjön, és ez abszolút az egészséges határok kialakításának egy alaptétele, ami a személyiségfejlődésnek is az egészséges személyiségfejlődésnek a meleg ágya.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm Lakatos Anna Mária Ancsinak, aki pedagógusként vállalta, hogy ő bizony halogató életmódot folytat. Azért hallottuk, hogy egyre inkább távol tartja magát a halogatástól, és nagyon köszönöm, hogy behoztad nekünk a történetedet, és búcsúzom Üveges Annától is, aki pszichológus. Köszönöm, Anna, további jó munkát kívánok mind a kettőtöknek.
Köszönjük szépen.
Hallgatóinktól pedig búcsúzom, köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is. Adásainkat megtalálhatják a YouTube csatornákon, és a Spotify-on is fenn vagyunk. Tartsanak velünk legközelebb is, búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Bóna Judit.